ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel. Először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán környezetvédelmi technikus, a Grindex külső szerzője, műsorunk visszatérő vendége, akivel egy olyan természetes társulásról fogunk ma beszélgetni, melynek az ökológiai értékével jellemzően nem vagyunk tisztában, viszont ha például a kertünkről vagy a közterületekről beszélünk, előszeretettel küzdünk is a kialakulása ellen. Ha a természetre gondolunk, illetve annak védelmére, akkor legtöbbször az erdők jutnak eszünkbe, pedig hazánkban természetvédelmi szempontból legalább ekkora jelentősége van a gyepeknek is. És fordulok is vendégemhez. Mit kell tudni a gyepekről? Miért fontosak és mi bennük a különleges?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát azt tanultuk az iskolában annak idején, hogy az erdő a legmagasabb szintű szárazföldi társulás a természetben, ami egy egyébként igaz is, csak hogy Magyarország területének nagy részén a talaj, a csapadék, tehát a klimatikus viszonyok nem alkalmasak ahhoz, hogy nagy kiterjedésű zárt erdőségek alakuljanak ki. Sokfelé ilyen erdőfoltokkal tarkított puszta a jellemző, tehát hazánknak nagy területén a gyep a természetes növénytakarója. Ez a legmagasabb szintű társulás, ami nagyon sokfelé kialakulhat. És hát nyilván az élővilág ezekhez a területekhez azért általában minimum évezredek során alkalmazkodott, az itt élő élővilág. Így ezeknek a gyepeknek nagyon-nagyon színes, sokszínű élővilága van. Sajnos azonban valóban nincs benne a köztudatban, talán épp amiatt, hogy az iskolában annyira az erdőkről tanultunk, hogy ezek az értékesek, de valójában a gyepek is nagyon fontos élőhelynek számítanak.
Valahol azt olvastam, vagy azt hallottam, hogy a hazai gyep területeknek az élőlény gazdagsága vagy diverzitása az nagyjából az őserdőknek a diverzitásával vetekszik. Ez tényleg így van?
Mindenképpen nagyon gazdag a gyepek élővilága. Az, hogy konkrétan az őserdővel összevetve megállja a helyét ez a gondolat, azt nem tudom. De hogyha mondjuk visszagondolunk arra, hogy valamikor kirándultunk egy sűrű árnyas erdőben, akkor ha onnan mondjuk kiértünk egy napsütötte rétre, egy tiszt és hogyha az éjnek a megfelelő időszakában érkeztünk, akkor valósággal mellbe vágja az embert hirtelen ott az élet nyüzsgése, hogy zezeg, zizeg ez a terület. Hát nyilván elsősorban a rovaroktól, nyilván nem csak rovarok élnek ott, de az ő jelenlétüket tudjuk a legjobban érzékelni. Viszont, hogy mennyire nincs benne a köztudatban a gyep értéke, ennek kapcsán mondjuk képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy a lakóhelyünk környékén egyszer csak egy nagy ipari parkot akarnak létesíteni. Hát nagy fantázia nem kell hozzá, mert az elmúlt években azért tapasztaltunk ilyet legtöbben a lakóhelyünk környékén. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen egy ipari parkot, vagy akár egy lakóparkot egy ökológiai értékkel alig bíró idegenhonos akácerdőre, vagy egy tulajdonképpen nulla ökológiai értékű, intenzíven kezelt mezőgazdasági területre szeretnének felépíteni, akkor valószínűleg nagyobb lenne a lakossági tiltakozás, mintha egy idézőjelbe vett kihasználatlan mezőre, legelőre, rétre szeretnék ezt felépíteni. Ugyanis tehát az emberek azt gondolják, hogy ezeken a területeken nincsen semmi. Számomra maga a zöldmezős beruházás kifejezés is önmagában baljós, hiszen gyakorlatilag valóságban is sokszor azt jelenti, hogy ezek zöld mezőkön épülnek fel ezek a komplexumok. Azonban tehát ez hatalmas tévedés, mert nagyon értékes az élővilág számára egy ilyen terület.
Egyébként friss adatok szerint én azt találtam, hogy naponta nagyjából 11-13 focipályányi, azaz körülbelül 4,5-10 hektárnyi területet veszítünk el, vagy vonunk ki a természetes körforgásból. Ez a gyep területek esetében hogy néz ki? Mennyire állunk rosszul, mennyit veszítettünk belőlük, mennyire kell odafigyelnünk arra, hogy ne veszítsünk többet?
Sajnos a statisztika az elég lesújtó, ugyanis a KSH adatai szerint a mai Magyarország területét tekintve 150 év alatt a gyepeknek a 70%-át pusztítottuk el, és ez nem azt jelenti, hogy a maradék 30% az ősgyep lenne, tehát annak is nagy része bolygatott, ennek is csak egy kis töredéke tekinthető ősgyepnek. Sajnos ezeken a valaha volt gyepes területeken ma már zömmel mezőgazdasági parcellák találhatóak, illetve települések, ipari parkok húzódnak ezeken a területeken. Mindenképpen meg kell említeni, hogy hát ennél nagyobb csapást csak a vizes élőhelyek szenvedtek el, azoknak körülbelül 90%-át számoltuk fel, és a maradékot pedig a klímaváltozás veszélyezteti. Nyilván látható azért szemléletváltás, reméljük, hogy innen vissza tudunk táncolni, és a jövőben jobb lesz a helyzet a vizes élőhelyek tekintetében. És ez egyébként látszólag külön téma a gyepektől, de az a helyzet, hogy az Alföld nagy részén az időszakosan vízzel borított területek a nyáron általában kiszáradtak, és innentől kezdve ezek gyepként funkcionáltak, tehát van összefüggés a két terület típus között.
És mely fajok számára jelent fontos élőhelyet a gyep?
Az ezek a területek elsősorban, nyilván nem csak, de elsősorban a rovarok és az ízeltlábúak számára fontosak, és hát maguk a rovarok, mindig így mondom, hogy rovarok, de értsük úgy, hogy rovarok és egyéb ízeltlábúak. Tehát a rovarok olyan egyedszámban, olyan fajszámban vannak jelen a bolygón, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen költőjén kifejezve az élővilág alapillérének tekinthetőek. Nagyon fontos szerepük van a tápláléklánc. Elég, hogyha annyit említünk, hogy hogyha a rovarok eltűnnének, nagyon megfogyatkoznának, akkor kihalnának a halak, üllők, kétéltőek, madarak, emlősök, legalábbis ezek nagy része nagyon gyorsan eltűnne. De egyébként nagyon fontos szerepük van, mondjuk a lebontásban is.
És ezt hogyan kell elképzelni? Tehát mi lenne, hogyha már nem végeznék a lebontást?
Hát, hogyha a rovarok befejeznék a lebontó tevékenységet, akkor hiányukban az állati növényi hulladék lebontása az időjárás szeszélyeire, a férgekre, gombákra, mikroorganizmusokra maradna, és nagyon lelassulna ez a folyamat. Ez a lebontás egyébként tipikusan egy olyan dolog, amit ha megtörténik, nem vesszük észre, nem értékeljük, de ha nem történik meg, akkor egyből feltűnővé válik. De egyébként ez nincs annyira benne a köztudatban, de a rovaroknak nagyon fontos szerepe van, például a vizek tisztántartásában is. Például a balatoni árvaszúnyogot említeném, tavaly sokat lehetett róluk hallani a Balaton környékén, nyilván ezek nem csípnek, de nagy tömegben jelennek meg, és hát a turizmus nyilván nem örül neki, a turistákat azért zavarja ez a jelenség. Viszont nagyon fontos élőlények, mert ugye a vízből a lárva ott kell ki, és a vízből feszi fel a különböző szerves anyagokat, és amikor kirepül, akkor ezeket magával viszi, és irdatlan mennyiségű, sok-sok tonnányi mennyiségben viszi ki ezeket a szennyező anyagokat, amik ha vízben maradnának, nyilván algavirágzáshoz vezetne, oxigénhiányos állapothoz vezetne, és ez a Balaton is emberileg eléggé terhelt állapotban van, tehát ez nem hiányozna nekik. És egy másik nagyon fontos tevékenysége még a rovaroknak, a közismert beporzás. Erről szoktunk talán a legtöbbet beszélni, és visszakanyarodva a gyepek témájához, ugye ezeket a biológiai sokféleséggel bíró gyepes területeket igyekszünk mi modellezni a városi, vagy mondjuk úgy, hogy települési mélegelőkkel. Itt felvetődhet a kérdés, hogy miért akarunk mi egy településen mélegelőt létesíteni, miért akarunk mi a természetvédelemmel foglalkozni a település határain belül. Hiszen nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a természet a település határain túl kezdődik, nyilván a védelmének is ott van helye, és hát egyébként ez igaz is, tehát hál' Istennek sok értékes természetes területünk, vagy természetközeli területünk van még, ott fontos a természetvédelem, de nagyon sok felé az jellemző, hogy a települések határán túl agrársivatagok kezdődnek, tehát nagy monokultúrás mezőgazdasági parcellák, ahol főleg az ezredforduló óta nagyon sok ilyen mezővédőerdősávot szüntettünk meg, és nagyon lecsökkent az élőhelyek száma, a gyepek is, azok is mezsgyékre szorultak vissza, és bizony ezeket is a növényvédőszerek, rovarölőszerek hatása simán eléri. És meg kell említeni a klímaváltozást is, ugyanis az is nagyon komoly kihívások elé állítja az élővilágot, és bizony nagyon sok élőlény a településeken, vagy a települések közelében keres menedéket, így fontos, hogy ennek tudatában legyünk, mert hogyha megfelelően kezeljük akár a közterületeket, vagy nagyon fontos, hogy akár a magánkerteket, akkor akár a szószoros, vagy átvitt értelmében valóságos kis zöld oázisokat hozhatunk létre az élővilág számára, nyilván észszerűen gazdálkodva az erőforrásokkal.
Akkor látjuk azt, hogy a gyepek szerepe óriási, hiszen a rovarok, az ízeltlábúak és köztük is talán a legfontosabbak, a beporzók ezeken a helyeken lelhetnek otthonra, egy olyan világban, ahol már nagyon kevés az a terület, ahol háborítatlanul tudnak élni és szaporodni, és egyébként ezzel életben tartani minket is. Hát ezzel is megyünk majd tovább, a szünet után ugyanis jönnek a híres hírhet városi mélegelők, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Vándorol a szív, mégis hazahívlak. Vándorol a szív, hozzám hazahívlak. Szívemben eltemetni. s hazahívlak, vándorol a szív, hozzám hazahívlak.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántás Zoltán, környezetvédelmi technikus, és az első részben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen fontos szerepet játszanak a gyepek a természetben, és hogy ennek ellenére mégis erősen visszaszorulóban vannak. Ez pedig például az ott élő rovarok szempontjából is igen negatív fejlemény, azt nem is említve, hogy a rovarok eltűnésének nagyon komoly tovább gyűrűző hatásai is lehetnek. A szünet előtt pedig azt ígértem, hogy most a városi mélylegelőkről fogunk beszélgetni, mert hogy itt van némi összefüggés, és most fordulok is Zoltánhoz, hogy megerősítsen. Tehát ezek a mélylegelők tulajdonképpen a természetes gyepterületek városi megfelelőiként értelmezhetők?
Igen, hát mindenképpen, tehát ahogy említettem, ezeket természetes gyepeket próbáljuk a településeken modellezni, és itt egyébként, ha meghalljuk azt a szót, hogy azt a kifejezést, hogy mélylegelő, akkor hát értelemszerűen egyből a beporzókra gondolunk, ezen belül pedig a méhekre, de lemerném fogadni, hogy az emberek 90%-a konkrétan egyetlen fajra, a házi méhre gondol. Biztos hallottunk már azt a mondatot, miszerint ha a méhek eltűnnének, akkor 4 éven belül az emberiség is kipusztulna, vagy kihalna. Ezt Einsteinnek tulajdonítják, ezt a mondatot. Ez egy városi legenda, hogy Einstein ilyet mondott, nagy valószínűséggel nem mondott ilyet, illetve hát ha mondott is, akkor is téves lenne ez az állítás, de azért van benne némi igazság.
Javíts ki, ha tévedek, azért az biztos, hogy az étrendünk az nagyon megváltozna akkor, hogyha hirtelen eltűnnének a méhek, ha nem is azonnal, de néhány éven belül akár.
Igen, hát jelentős hatással lenne, ugyanis az általunk táplálékként termesztett növényfajok 75%-a rovarbeporzású. Hogyha eltűnnének nem csak a házi méhek, úgy általában a beporzók, akkor ez nem azt jelenti viszont, hogy akkor az élelmiszer, a növényi élelmiszer mennyiségünk 70%-a oda veszne, tehát ez csak a fajszámra vonatkozik, ugyanis az élelmünk zömét azok a gabonák adják, azok pedig nem rovarbeporzásúak. Tehát a jövőben is lenne pizza, csak jóval szűkösebb lenne a feltét kínálat rajta, hiszen nagyon sok zöldség, gyümölcs ritkulna meg, jelentősen megemelkednének az árok, komoly társadalmi feszültségeket generálna, és hát nyilván a végső soron az egészségünk látná kárát annak, hogy beszűkült a táplálék kínálat, ami elérhető számunkra. De egyébként ez a hatás valószínűleg még eltörpül amellett, ami a természetben történne, ugyanis ha mondjuk elképzeljük azt a forgatókönyvet, hogy a beporzók befejezik a tevékenységet, mondjuk ma felmondanak, akkor bizony a föld összes virágzó növényfajának 3/4, amik állati beporzásúak, azok idővel kipusztulnának. Nyilván nem 4 év alatt, viszont ez egy olyan ökológiai láncreakciót indítana be, ami a mi civilizációnkat is maga alá temetné. Tehát a beporzókra nagyon vigyázni kell.
És amikor azt mondjuk, hogy beporzók, ugye említetted, hogy az embereknek a nagy része ugye a mélylegelő elnevezés kapcsán is nagyon gyakran a méhekre, a házi méhekre asszociál, de ha jól gondolom, akkor beporzók alatt nem csak őket értjük, vagy ők csak egy szeletét képezik a beporzóknak.
Igen, hát ez tény, hogy az emberek házi méhre asszociálnak egyből, ha meghallják a beporzó elnevezést. Tehát azt el kell mondani, hogy a méhészet az egy nagyon szép, nagyon régi szakma, és a házi méhek nagyon-nagyon fontos számunkra, tehát becsüljük, szeressük őket, viszont itt van egy nagyon komoly félreértés, ugyanis a házi méhek, azok tulajdonképpen haszonállatok, majdhogy nem háziasított állatokról beszélünk, így az ő szerepük, az ő helyzetük nem természetvédelmi kérdés, tehát sokkal inkább egy méhészeti szakmai kérdés, és hát ha nagyon sarkosan nézzük, akkor az a helyzet, hogyha a házi méheket természetközeli vagy természetes élőhelyekre engedjük rá, akkor tulajdonképpen a vadon élő beporzók elől veszük el a táplálékot. Ezt nem akarom nagyon kisarkítani, mert nyilván ennél sokkal szörnyűbb dolgokat művelünk a természettel, tehát félreértés ne legyen, hogy ezt démonizálni akarom, de egy érdekességként azért mindenképpen szerettem volna ezt megemlíteni. Kutatások mutatnak rá arra, hogy azokon a területeken, ahonnan elvitték a házi méheket, a vadon élő beporzók faj és egyed száma az növekedésnek indult. Fontos tehát, hogy a házi méheken túllássunk, és ahol a természetvédelmi kérdések kezdődnek, azok bizony például a vadméhek, hazánkban körülbelül 700 féle vadméh él, és ezek csak a nevükben vadak, tehát ezt úgy kell érteni, hogy vadon élő, nem arra utal, hogy agresszívak lennének. Tehát ezek zöme az egyébként sem túl agresszív házi méhekhez képest is jóval szelidebb. A legtöbb egyébként például a poszméhek vagy egyes karcsú méhfajok kivételével magányos életmódot folytat, és egyébként a hímek esetén pedig, ahogy minden méh és darázs faj esetén, nem is rendelkeznek fullánkkal.
Igen, ezt akartam is kérdezni, mert hogy ezzel azt hiszem, hogy ki lehet húzni a méregfogát annak a kérdésnek, hogy tulajdonképpen kell nekünk mélegelő, mert hogy ott olyan ízeltlábúak, olyan rovarok tudnak elszaporodni, akik aztán veszélyt jelentenek ránk, és megcsípnek, megcsípik a gyereket, aki focizna a téren vagy az udvaron. Szóval, hogy akkor azt mondod, hogy azok a vadméhek, ugye 700 fajt említettél, amelyek ezeken a területeken élhetnek, ezek egyébként nem jelentenek veszélyt az emberre nézve.
Nem jellemző, hogy problémát okoznának, nyilván azért nem célszerű megfogni ők is, kezdünk el mancsolgatni őket, mert akkor nyilván védekezni fog, de egyébként az agresszivitás nem jellemző rájuk.
És visszatérve egy kicsit, ugye beporzókról kezdtünk el beszélni, és a méhekre tértünk ki, a házi méhek mellett, illetve most már tudjuk, hogy a vadméhek mellett milyen más rovarok végeznek beporzást.
Igen, ez is, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez is nagyon fontos, hogy lássunk túl a házi méheken, vegyük észre a vadméheket, de a méheken is lássunk túl, tehát a vadméheken is, ugyan ők a legfontosabbak a beporzás szempontjából, de a beporzás nagyon sokféle rovar végzi, tehát például darazsak, legyek, zengőlegyek, lepkék, bogarak, sőt még a szúnyogok is végeznek bizonyos mértékű beporzást.
És hát ugye a gyepekről beszélgetünk, amiknek ugye a városi megfelelőik a mélegelők, ahogy ezt tulajdonképpen elmondtuk, de hogyha jól értem, akkor itt már régen nem csak méhekről van szó, és nem is feltétlenül csak a beporzásról. Miért fontosak még ezek az élőhelyek?
Hát igen, valóban fontos, hogy ezt tisztázzuk, hogy a mélegelő ugye nem a házi méhekért van, és nem is feltétlen csak a beporzókért van, nyilván értük is, de ez egy nagyon fontos, komplex élettér, élőhely, és elsősorban az élővilág alappillérének számító ízeltlábúak számára nagyon fontos, nyilván más élőlényeknek is, de elsősorban a rovarok és egyéb ízeltlábúak számára egy nagyon-nagyon komplex élettér.
És ha már mélegelő, most már azért látjuk azt, hogy nem csak a méhek élnek ott, vagy nem csak a méhek járnak a mélegelőkre szaporodni, táplálkozni, beporozni a növényeket, hanem egy teljes ökoszisztéma fonja körül tulajdonképpen ezeket a területeket. Miért hívjuk őket mégis mélegelőnek, hogyha a városi környezetben beszélünk a gyepekről?
Hát ez a mélegelő kifejezés egyébként nem új keletű, tehát ez a méhész szakmában már emberöltők óta használatos, hogyha mondjuk van egy virágzó repceföld, vagy egy napraforgó tábla, vagy mondjuk egy virágzó akácerdő, és a méhész oda kiviszi a kaptárakat, akkor az ott számukra egy mélegelő, ahol nyilván aminek a segítségével a méhész terményeket állít elő, tehát anyagi haszna lesz belőle, tehát ilyen szempontból a mélegelő kifejezés egy gazdasági színezetet kap, illetve nyilván természetesen az adott területnek a gazdálkodója is örül, mert a terményei be lesznek porozva, és hát innen lett kölcsönvéve ez a mélegelő kifejezés. Azonban ez az elnevezés azért félreértésekre is ad okot, akár szándékos félreértésekre is. Ugye az elmúlt években, hát főleg választások közelettével tapasztalhattuk, hogy azért a propaganda nagyon durván ráugrott erre a témára, főleg itt Budapesten, és hát azért eléggé hergelte az embereket, de tény, hogy fogást talált ezzel a mélegelőkön, mert az emberek zöme tényleg nem érti, hogy ha nincs virág egy ilyen területen, vagy nagyon kevés virág van egy ilyen területen, házi méheket főleg nem lát ezen a területen, akkor ugye mi értelme van fenntartani, hiszen ugye azt gondolják, hogy a házi méheknek készült. Így nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly félreértésre ad okot ez az elnevezés, de hirtelen egyébként én se tudnék rá jobbat mondani, amit esetleg könnyen megérthetünk, meg el is fogadja a társadalom.
Tehát igazából ez egy marketing eszköz, hogy mélegelőnek hívjuk a mélegelőket, vagy ezeket a városi gyepterületeket, vagy települési gyepterületeket, de hogy valójában nem feltétlenül írja le azt a funkciót, meg azt a szerepet, amit valójában betölt. Hát erről is fogunk beszélgetni a szünet után, megnézzük, ugye, amit mondtál is, hogy az embereknek nem mindig van türelme ahhoz, vagy tudatossága, hogy meglássuk ennek a szépségét és ennek a valódi funkcióját. Megnézzük azt, hogy hogyan lehet kialakítani ilyen mélegelőket, illetve hogy kik élnek még ezeken a területeken, mert most főleg a rovarokról és az ízeltlábúakról beszéltünk, de hát van ott még egy nagyon fontos összetevő, ezek pedig a növények, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt, most
nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van miért. Voltunk már kint, voltunk már bent, tudjuk, hogy jobb fent, mint lent. Voltunk már önzők, adtunk már másnak, most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. De ez most úgy kell, hogy távol vagyunk, hogy gangokról meg teraszokról ér össze a dalunk. Most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van mi. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová. Végét menjünk együtt, mondd hova mész. Mondd hova mész, hogy nem lesz semmi, mondd hova mész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondd hova mész. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél.
hegyek szállok, s nincs mi irányítson.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántai Zoltán, környezetvédelmi technikus, és a gyepekről, gyepek fontosságáról, illetve ezek kapcsán a mélylegelőkről kezdtünk el beszélgetni, és hát most már tudjuk azt, hogy milyen fontos a gyepek szerepe. De arra gondoltam, hogy nézzük már meg egy rovar, mondjuk egy hangya szempontjából, hogy mi a különbség egy vágatlan gyep között és egy olyan között, amit frissen nyírtak le fűnyíróban, melyiket választanánk például, illetve milyen pozitívumai és negatívumai vannak egyiknek vagy másiknak.
Hát hogyha elképzeljük, hogy akkorák vagyunk, mint egy hangya, akkor nyilván egy levágott terület, az tulajdonképpen egy élhetetlen tarló szinte, ellenben egy kímélően kaszált vagy kaszálatlan terület, olyan, mint egy erdő. Tehát ugyanúgy megvan a talajszinten az a hűvösebb, árnyasabb mikroklímája, amin mondjuk különböző kis lebontó szervezetek tevékenykednek, mondjuk ászkák gyűjtenek lehulló növényi részeket, ugye ők lebontók, de itt mondjuk a frissen kikelt mágszemnyi kis pókok másznak szét a fűszálak között és szőnek hálót, hogy életük első zsákmányát ejthessék. Itt a talajból tavasszal bújnak elő a különböző szöcskék lárvái például, és másznak szét a fűszálakon. Nagyon sok lepkehernyó a gyep növényeinek a levelét rágja, de ha már említettem a szöcskéket, ugye a szöcskék, sáskák, tücskök nagyon fontos élő és szaporodó helye, és szeretném megemlíteni a katicákat is. A katicákkal tekintve a hétpettyes katica is a gyepekhez kötődik, itt vadászik levéltetvekre. Tehát láthatjuk, hogy én már említettem lebontókat, növényevőket, ragadozókat, és a beporzás még szóba sem került, és már is látjuk, hogy milyen színes, milyen fontos élőhelyről beszélünk a gyepeket tekintve, és nyilván, hogyha még virágok is nyílnak egy ilyen területen, akkor onnantól kezdve a beporzókat is terített asztal várja, és hát nyilván van egy olyan előnye, hogy az emberi szemnek is elfogadhatóbb egy gyepes terület, hogyha virágok nyílnak rajta. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ha nincsenek virágok, vagy azért, mert még nem nyíltak ki, vagy már elnyíltak, vagy egyáltalán nem is nő benne virág, virágzó növény, akkor is egy nagyon értékes élőhelyről beszélünk.
És hát ugye azt talán fontos megjegyezni, hogy nem biztos, hogy azonnal virágok jelennek meg egy olyan területen, amit kinevezünk mélegelőnek, mert ezeknek a területeknek van egy átállása, amíg azok a természetes növénytársulások megjelennek, amelyek egyébként egy bolygatatlan területen őshonosnak számítanak.
Igen, hát fontos neki időt adni. Egyébként izgalmas dolog megfigyelni, akár saját kertben is, hogy milyen növények jelennek meg, hogyha békén hagyunk egy területet. Persze lehet befolyásolni a folyamatot azzal, hogy a környéken gyűjtünk helyben nyíló különböző virágzó növényeknek a magját, vagy lehet vásárolni is különböző magkeverékeket. Akkor nagyon fontos, hogy őshonos növényeket vásároljunk. Az ilyen keverékeknek mondjuk az az előnye, hogy ha sokféle fajból áll, akkor nem tudunk úgy mellé lőni, mert abból a sokféléből biztos lesz néhány, ami az adott helyen majd jól érzi magát. Ugye azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a gyepeket, hogyha most eltekintünk az emberi beavatkozástól, a különböző inváziós fajok terjedésétől, tehát ezeket a gyepeket hazánk őshonos gyepalkotó növényei képezik, és ezek azok a növények, amikhez a helyi élővilág, ahogy már említettem, általában minimum évezredek alatt alkalmazkodott, és ezeknek a növényeknek a gyökere, szára, levele, ha virágja van, akkor a virágja is hasznosul, és az általuk nyújtott ilyen ökológiai szerep általában összesen vedhető a nemesített vagy idegenhonos növények szerepével. Sajnos azonban az a helyzet, hogy ezeket az őshonos növényeket nem igazán értékeljük, hát ezeket gaznak nyilvánítjuk. És hát sajnos ennek megvan az eredménye a gyepek élővilágát tekintve. Én hadd mondjak el egy saját példát. Én Debrecen egyik lakótelepén nőttem fel, és a 80-as, 90-es években emlékszek rá, hogyha lementünk a park, majd lejártunk, nagyon sokat voltunk lent, fociztunk, nyáron végig lent voltunk, és ott rengeteg sáska ugrált szét a lépteink nyomán a fűben, tehát egy színes élővilág volt, és durva kimondani, de körülbelül 30 éve elteltével ismét jártam egy ilyen területen, arra felé volt dolgom, és akkor tettem egy ilyen 20 perces sétát a parkban, és egy ilyen augusztus körül, és ezen a rövidre vágott szalmasárga, kőkeményre száradt területen gyakorlatilag nem volt élet. mellett. Egy-két ilyen kószelepkével találkoztam, annak a valaha volt gazdagságnak nyoma sem volt azon a területen.
Akaratlanul néha, tehát nem rossz szándékkal, de hogy elrontjuk, nem úgy csináljuk a gyepeknek a kezelését, ahogy azt kellene csinálnunk. Mik ezek a hibák, amiket vétünk?
Hát alapvetően egyébként a gyepek megújulása egy természetes folyamat lenne, hiszen az ember megjelenése előtt is éltek itt olyan állatok, amik legelték, taposták ezeket a gyepeket, vagy tűzütött ki, és akkor leégett. Tehát ez a természetes életciklusuknak a része az, hogy időnként megújuljanak. Viszont amit mi csinálunk, az egy teljesen más történet. Most szeretném hangsúlyozni, itt nem a takarmányozási kaszálásról beszélünk, mert az nyilván megint egy más szempontok alapján történik, annak van egy célja. Itt inkább ez a rend a lelke mindenek típusú kaszálás, amit most itt említünk. Tehát ez egy nagyon káros dolog, amit itt csinálunk. Nagyon rossz például az időzítés. Tehát nem veszük figyelembe azt, hogy mondjuk egy ilyen gyep mikor van az ökológiai értéket csúcsán, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, de azért mondjuk április, május, június folyamán akkor nyílik például a legtöbb virág, akkor a legsokszínűbb, a legélettelibb gyakran az ilyen terület. Tehát célszerű lenne mondjuk ebben az időszakban kímélni, de hát sajnos nem kíméljük. Az a szempont, hogy mikor ér oda a vállalkozó mondjuk egy önkormányzatnál, és akkor levágják akár a májusi virágos területeket is. És az is gond, hogy túl sűrűn történik ez a kaszálás, egyszerre nagy területet érint, és akkor így egyszerre nagy területen tűnik el a rovarok, ízeltlábúak számára a búvóhely, táplálkozóhely, és hát magával a módszerrel is baj van, mert igaz, hogy mi már így nőttünk fel, ehhez hozzászocializálódtunk, de ezek a gépek, akár a sima fűnyíró, benzines fűkassa, elektromos fűkassa, és még a nagy gépekről ne is beszéljünk, amivel mondjuk a közutak mentén dolgoznak, vagy a köztereken, ezek a gépek néhány évtizeddel ezelőtt még nem léteztek, vagy ha léteztek is, nem voltak elterjedtek. Tehát tudom, hogy nekem nagyszüleimnek a 80-as években nem volt fűnyírójuk. Egyedül emlékem valami mechanikus fura szerkezet, de nem volt fűnyíró, volt sarló, meg kasza, ezekkel dolgoztak az emberek, sőt, még akár utak mentén is ilyenekkel tisztították meg a területet, és hát nyilván ez egy teljesen más történet, ez jóval kímélőbb az élővilág számára, meg hát ritkában is lehet kaszálni, mert azzal nem lehet neki menni néhány centis gyepnek, ellenben ezekkel a gépekkel ezt meg lehet tenni. Az alapvető probléma az, hogy az ökológiai ismereteink hiánya miatt nem tudjuk, hogy milyen károkat okozunk ezzel.
Az, hogy ilyen agresszívan, vagy ilyen nem kímélő módon kezeljük ezeket a területeket, milyen további következményei vannak ennek, például egyébként a növényvilágra nézve, mert ugye azt mondtuk, hogy ez a április, május, június, ez a vegetációs időszak tekintetében a legaktívabb időszak. Akkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos növényfajok nem tudnak megtelepedni, míg egyébként olyan számunkra akár nem kedvező növényfajok viszont élőhelyet találnak ott, hogyha ilyen sűrűn és ilyen agresszíven, hogyha mondhatom, így bolygatjuk ezeket a területeket.
Pontosan ezeknek a rosszul kivitelezett kaszálásoknak az az eredménye, hogy a gyepek, a növényeket tekintve a faj összetétele, az mindenképpen sérül, mindenképpen szegényedik a terület, és nyilván egyes érzékeny fajok eltűnnek, nem tudnak magot hozni, tehát eltűnnek a területről, mert időközben le lettek vágva. Más fajok, mint például a kutyásoknak bosszúságot okozó taracbúza például jelentősen el tud szaporodni.
Hogyha éppen a parlagfű nem telepedett még meg a környéken, mert hogy az is azt hiszem, hogy pontosan egy ilyen faj.
Igen, a parlagfű is kifejezetten kedveli a bolygatást. Nekünk is van Debrecenben egy kis mélegelőnk, ez közterületen van. Néhány tő parlagfű kijött a területen, de aztán ezek is eltűntek, és érdekes volt, hogy míg ezt a területet békén hagyták a nyár folyamán, csak valamikor július végén össze volt kaszálva, addig a környező gyakran nyírt területeken pedig csomó parlagfű bújt elő, amit pedig hiába kaszálunk le, mert néhány centiméter magasan ugyanúgy virágozni fog, és szórni fogja a pollen, tehát az allergiás reakciókat ugyanúgy kiváltja.
Akkor igazából a neve egy kicsit félrevezető, mert nem a parlagon hagyott területeken jelenik meg, hanem pontosan azokon a helyeken, amiket nem hagyunk parlagon, hanem talán túlkezelünk.
Igen, mindenképpen.
Hát akkor az adás zárásaként nézzük majd meg, hogy mit lehetne másképp csinálni, és milyen konkrét lehetőségeink vannak. Beszélünk itt akár kertről, vagy akár egy egész településről, annak kapcsán, hogy ökológiai szempontból megfelelően vagy megfelelőbben kezeljük a gyepeket, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Zavaró voltam, úgyhogy éreztem, hogy vége.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Kántály Zoltán, és a gyep területekről, illetve ezzel kapcsán a mélegelőkről kezdtünk el beszélgetni, és ahogy említettem a szünet előtt, most a jó gyakorlatoké lesz a főszerep, ugyanis nem feltétlenül kezeljük megfelelően, főleg a városokban a gyep területeinket, viszont vannak olyan dolgok, amiket bárki megtehet, akár a kertjében, akár az utcán, hogy azzal segítse az élővilágot, akár mindössze azzal, hogy változtat a megszokott gyakorlatain. És akkor fordulok is vendégemhez, mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes akár elsőként elkezdeni?
Hát amit mindenképpen szeretnék kiemelni, az az észszerűség fontossága. Tehát az, hogy a gyepeket kímélő módon kezdjük el gondozni, vagy odafigyelni rájuk, vagy akár békén hagyni őket, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve derékig érő dzsindzsában kellene mászkáljunk és élni az életünket. Tehát nyilván akár a közterületeket tekintve azok a részek, amiket intenzíven használunk, ahol sétálunk, vagy kutyát sétáltatunk, vagy magánkertekben, ahol a családi események zajlanak, amiknek van funkciója, ezeket a területeket továbbra is célszerű nyilván lenyírni, rövidre nyírni, sűrű nyírni akár, nyilván azért, mert így praktikus, és így észszerű, így biztonságos számunkra ezeket a területeket használni, viszont azokon a részeken, ahol szó szerint a kutyát sem zavarja, nagyon-nagyon sok ilyen terület van, azokon a részeken célszerű áttérni egy ilyen természetkímélő, gyepkímélő gazdálkodási módra. Ehhez csak arra van szükség, hogy néhány alapszabályt betartsunk. Nyilván pontosan, amiket elmondtunk, a kaszálási hibákat, amiket elvégzünk, hát ennek az ellentétjét kell csinálni. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk az adott gyep, mikor van ökológiai értéke csúcsán, a hazai klímán azért jellemzően május, június, vagy mondjuk inkább úgy, hogy április, május, június folyamán, esetleg július közepéig, addig mindenképpen célszerű békén hagyni ezeket a területeket, és hogyha mégis kaszálni akarjuk, akkor is lehetőleg kímélő módon. Most nyilván közterületen, ahol a nagy területek vannak, ezt egy kicsit macerásabb megoldani, de nyilván ott is lehet úgy, hogy a gépek lassabban haladnak, magasabb a vágási magasság. Nyilván kertekben is ugyanezt lehet alkalmazni, ha már fűnyírót ragadunk, azzal is lehet nagyon lassan menni, odafigyelve, magasra állítva, de még jobb, ha kertjeinkben azért inkább kaszát vagy sarlót ragadunk. Hát nyilván évszázadokon, sőt évezredeken keresztül el volt az emberén eszközökkel, és az is fontos, hogy ne vágjuk le egyszerre a területeket. Tehát a kertekben is, és jó lenne a közterületeken is, ha mozaikosan kaszálnánk, hogy mindig legyen elérhető búvóhely, táplálkozó hely a gyep élőlényei számára. De nyilván ezek olyan alapszabályok, amitől mondjuk a helyi viszonyok között azért valamennyire el lehet térni. Tehát nálunk például az utcán ház előtt van ilyen gyepterület, és ha egész évben sem kaszáljuk le, akkor is egy olyan 30-40 cm magasra nő meg a legtöbb növény, tehát emiatt nem is nagyon nyúlunk hozzá egész évben. Nyilván van, ahol pedig már hónapig érő növényzet lenne ugyanekkor, tehát ezt nyilván az adott környezetre kell adaptálni, de nagyjából ezeket az irányelveket célszerű betartani, illetve még esetleg, ha nyár végén egy kaszálást időzítünk, még esetleg egy másodikat az év folyamán késő ősszel meg lehet oldani, de azt mindig vegyük figyelembe, hogy ilyenkor azért az élővilágnak ártunk, tehát azért ez egy veszélyforrás, például, hogyha mondjuk levágjuk ősszel a növényeket, akkor nem szabad elvinni őket, mert nagyon soknak például az imádkozó sáskának is a petéi ott pihennek a növények szárán. És még egy fontos dolog, arra figyeljünk oda, hogy milyen növények jelennek meg, mert semmiképpen sem inváziós növényeket terjesszünk, tehát nyilván, ha azok megjelennek, akkor célszerű beavatkozni, vagy ha mondjuk tényleg parlagfüvessé válik a terület az első időkben, akkor is célszerű beavatkozni azzal, hogy kihúzgáljuk ezeket a növényeket.
Az merült fel bennem, hogy lehet mindezt úgy csinálni, hogy azért a szomszédok ne szóljanak meg érte, és ne az legyen mondva, hogy hát mi elhanyagoljuk a területünket, vagy hogy lehet úgy csinálni, hogy esetleg még ők is kedvet kapjanak ahhoz, hogy ilyen élőhelyeket, ilyen gyep területeket hozzanak létre, ahol egyébként az élővilág és mi is jól tudjuk érezni magunkat.
Mi egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, mert így az utcában többen is csináljuk, tehát ez a szomszédokkal is közösen vannak ilyen kis projektek, kezdeményezések, de egyébként ez valóban így van, tehát aki ilyenbe fog és olyan helyen kezdi ezt el, ahol mondjuk látszik, tehát akár a előkertben, az utcán csinálja ezt a dolgot, akkor nyilván az a felelősség ránk hárul, hogy jó példát mutassunk, ne pedig elrettentő példa legyen, amit csinálunk, mert ahogy már említettem a beszélgetés elején, azért ez egy új irányzat, tehát nagyon sokan még nem értik, vannak, akiknek ellenérzéseik vannak. Ezért nagyon fontos, hogy törekedjünk a szándékosság és a rendezettség látszatára, ezért szerencsés, hogyha akár a parkokban, a közterületeken is, akár a kertünkben, előkertünkben is, ugye gondosan körben nyírjuk ezeket a területeket, és akár kis karókat is leüthetünk, madzagot is kiúszhatunk, vagy akár egy kis táblát is kitehetünk. Ennek nagyon, nagyon jó szemléletformáló szerepe van, és tényleg jó példa lehet. Nagyon fontos, hogy úgy csináljuk ezt, hogy ne adjunk magas labdát az ellenzőknek, és azt meg semmiképpen se csináljuk, hogy akkor nem nyírom, nem gondozom a területet, és akkor rábököm, hogy akkor ez innentől kezdve egy mélegelő, ez nagyon kontraproduktív, tehát ez nem így működik. Most lehet, hogy ez a mélegelő mozgalom, ez a mélegelős történet egy ilyen sokak számára, vagy van, aki számára ilyen zöld szélsőségnek hat, de jó lenne, ha tisztában lennénk azzal, hogy amit az elmúlt években vagy évtizedekben csináltunk, az a szélsőség. Mert korábban nem volt ilyen, tehát az, hogy mindenhol így le lett nyírva. Volt legeltetés, meg volt kasszálás, de alapvetően nagyon sok felé a gyepek békén voltak hagyva, nem is voltak rá gépek, amivel ezt levághatták volna. Tehát semmiképpen nem tekinthető szélsőségnek az, hogy mélegelőket szeretnénk csinálni, ez egyfajta visszatérés egy egyensúlyi állapothoz.
És hát visszatérve ugye, hogy a szomszéd ne szóljon meg minket, ha jól csináljuk, akkor egyébként ez szemléletformáló hatással is lehet, és esetleg másokat is meg tudunk győzni.
Igen, hát az idén mindenképpen egy áttörést értünk el, tehát ugye Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter is hirdette ezt a dolgot. Ez egy nagyon nagy eredmény, és ez sok település csatlakozott, köztük Debrecen is, ahol én élek. Azt tudni kell, hogy ez a vágatlan május az egy figyelemfelhívó akció, aminek az a célja, hogy felismerjük a gyepek fontos ökológiai szerepét. De nyilván, ha csak májusban figyelünk oda rá, akkor önmagában ezzel nem oldjuk meg a problémát, de arra mindenképpen jó, hogy ráeszméljünk, hogy mondjuk milyen virágok nyílnak egy ilyen területen, hogy mennyire életteli tud lenni egy ilyen terület, és akkor megszokja a szemünk azt, hogy a szalmasárga lepusztított élettelen tarló helyett más is lehet, máshogy is kinézhet egy ilyen gyep. Természetesen ott, ahol minket nem akadályoz mindez, és talán ezt látva az év többi részében is másképp fogunk a gyepekhez viszonyulni.
Hát köszönöm szépen Kántály Zoltánnak, hogy ilyen részletesen bevezetett minket az egyik legfontosabb élőhelyünk a gyepek világába, és remélem, hogy aki meghallgatta az adást, az a következő fűnyire előtt mérlegeli, hogy pontosan mennyire és mekkora területen van szüksége a nagyon rövidre nyírt gyepre. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. Köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után. We'll be right back.
rég szerettél, vajon hová tűnhettél, most vakít a hideg fény. Az előbb még nevettél, vajon hová tűnhettél, most vakít a hideg fény.
Petőfi Rádió.
Kétszáros marincák van a kalapomnál, ezt is a papám adta, kalapomba szúrta. Kétszáros marincák van a kalapomnál, ezt is a papám adta.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA.